Hallgassátok meg Istenek szent igéjét, úgy, amint szól hozzánk, ahogy írva található a 42. Zsoltárban.
Ahogyan a szarvas kívánkozik a folyóvízhez, úgy kívánkozik a lelkem hozzád, Istenem. Isten után szomjazik lelkem, az élő Isten után. Mikor mehetek el, hogy megjelenjek Isten előtt? Könnyen vett a kenyerem éjjel és nappal, mert egész nap ezt mondogatják nekem. Hol van a te Istened? Kiöntöm lelkem, és arra emlékezem, hogy milyen tömeggel vonultam, és hogyan vezettem Isten házához, hangos újongással és hálaénekkel az ünneplő sokaságot. Miért süggetsz el lelkem? Miért háborozz bennem? Bízzál Istenben, mert még hálát adok neki az ő szabadításáért. Istenem, elcsügged a lelkem, ezért te rád gondolok a Jordán földjéről és a Hermonról, a Micár hegyéről. Örvény örvénynek kiált zuhatagjait hangjában, minden habod és hullámod átcsapott fölöttem. Nappal szeretetét rendeli mellém, éjjel éneket ad számba az Úr, imádságot életem Istenéhez. Ezt mondom Istenemnek, kőszálamnak. Miért feledkeztél el rólam? Miért kell gyászban járnom? Miért gyötör az ellenség? Mintha csontjaimat tördelnék, amikor gyaláznak ellenfeleim, mert egész nap ezt mondogatják nekem. Hol van a te Istened? Miért csüggetsz el lelkem? Miért háborogsz bennem? Bízzál Istenben, mert még hálát adok neki, szabadító Istenemnek.
Isten tegye áldottá a szívünkben a meghallgatott igét. Jöjjetek feleljünk Istenünk szavára, imádkozzunk hozzá. Dicsérünk és magasztalunk téged, Úrunk Istenünk, hogy a veled való találkozásra hívsz most bennünket. Dicsérünk és magasztalunk azért, hogy nem kevesebbel akarsz minket megelégíteni, hanem a te élő szavaddal, és majd a megtöretett kenyérrel és kiontott borral. Köszönjük azt, Urunk, hogy éltetni akarsz, hogy az örök életet készítetted el az Úr Jézus Krisztusban. Köszönjük azt, Urunk, hogy mindent letehetünk eléd, a bűneinket is. Nem kell hurcoljuk, nem kell, hogy lehúzzon, hanem te vagy az, aki Krisztusban a bocsánatot, szabadságot készítetted el. Az, hogy mindent hátra hagyjunk, hogy valóban figyelhessünk a te szavadra. Köszönjük, hogy leromboltad az ördög minden munkáját, és kérjük is, hogy így cselekedjél közöttünk, hogy bennünk is rombold le, hogy az igédnek semmi ne állhasson ellen, még a mi kemény szívünk sem. Az Úr Jézus Krisztus nagy nevében kérjük ezt. Amen. Isten bűnbocsájtó kegyelmét a 32. Zsoltárból hirdetem. Boldog az, akinek hamissága megbocsáttatott, vétke elfedeztetett. Boldog ember az, akinek az Úr bűnt nem tulajdonít, és lelkében csalátság nincsen. Az ige hirdetésre készülve a 162. dicséretünk 7. versét énekeljük. A 162. dicséretünk 7. verse így kezdődik, prédikáltasd szent ígédet, felséges Isten. Istennek az a szent igéje, amelyet szent lelkének segítségével hirdetni kívánok köztetek, írva található a már felolvasott Zsoltárban, a 42. Zsoltár második és harmadik versében. Mint a szarvas kívánkozik a folyóvizekre, úgy kívánkozik az én lelkem hozzád, ó Isten. Szomjúzik lelkem Istenhez, az élő Istenhez. Mikor mehetek el, és jelenhetek meg az Isten előtt? Kedves testvéreim, új egyházi évet kezdünk el a mai vasárnap, hogy ez az első adventi vasárnapunk, itt kezdődik az új egyházi év. Talán emlékszünk még rá, hogy az előző évnek mi volt úgymond a mottója, hogy a közösség évét éltük, és emlékeztettek erre a gyülekezeti házban itt-ott fel-fel bukkanó kis piros szívecskék, de leginkább az ige hirdetések és a házi közösségek elindításának is ez volt a célja, hogy olyan közösségek, kis közösségek teremtődjenek, ahol nem csak tanulunk, figyelünk az Istenre, hanem egymásra is figyelünk és megéljük az egymás közti szeretetet. Sokat gondolkodtunk, imádkoztunk azon, hogy akkor a következő évnek mi legyen a mottója, az igéje. Milyen jó lenne, ha megindulna a misszió, ha tudnánk hívogatni, ha hiteles lenne az életünk, de hát hova hívjuk az embereket? Olyan-e az Isten tiszteletünk, hogy itt otthon érzi magát mindenki? Az is csak úgy, aki először jön, aki csak úgy belecsöppen az egyház életbe. Látják-e rajtunk, hogy örvendező, Isten dicsérő emberek vagyunk? Vajon hogy is van ez? És így alakult ki, hogy az idén az Isten tisztelet éve lesz. Kérjük, várjuk, imádkozunk ezért, hogy az Isten újítsa meg az Isten tiszteletünket, de az egész életünk váljék Isten tiszteletté, hogy akármit tegyünk, azt mindent az Isten dicsőségére tudjuk tenni. És az első ilyen alkalommal arról lesz szó, itt a 42. Zsoltár az alapigénk, hogy az Isten tisztelet találkozás az Istennel. De az Isten tiszteleten ő a főszereplő. És nem mi emberek, és még csak nem is mi lelkipásztorok, bár mi állunk itt középen, de hiszem és vallom, hogy az Isten áll itt középen, és Isten az, aki meg akar minket szólítani, Isten az, aki találkozni akar velünk, és hogyha más a célja az Isten tiszteletünknek, akkor célt tévesztettek leszünk. Nagy dolog az, hogy igen, jöhetünk egy emberi közösségbe, ahol jó esetben azt éljük meg, hogy szeretettel fogadnak minket, észrevesznek, körbevesznek, örülnek nekünk, de tulajdonképpen ezt megkaphatnánk akár egy bélyeggyűjtő szakkörben is, ettől nem kellene még templomba jönnünk. És ha csak azért jövünk, hogy emberekkel találkozunk, vagy embereknek megfeleljünk, vagy egy embert meghallgassunk, akkor ez még nagyon kevés. A Zsoltár itt az emberi szívnek a vágyódását, szomjúságát fejezi ki csodálatos módon, hogy vágyódik az Isten után, az Isten jelenlétébe, mint szomjas szarvas a híves, azaz hűvös vízhez. A szomjúság egész biztos, hogy mindannyiunk számára egy nagyon ismert meg átélt érzés, egy hiány állapot, ami feszültséget és fájdalmat is eredményez az emberi szervezetben. És minél erősebb egy ilyen szükséglet, annál intenzívebben törekszünk arra, hogy ezt kielégítsük. A szükségleteknek az emberben irányító szerepük is van, hogyha szomjas vagyok, akkor az irányít, hogy elkezdem keresni a forrást, és egy idő után más nem érdekel, csak az, hogy vizet találjak, és oltsam a szomjamat. És hogyha nem sikerül oltani a szomjamat, akkor egy idő után abba az ember belehal. De a szomjúság egyszer mind a vágyainkat is jelképezi. A vágy mély emberi érzés, és nincs ember, akinek ne lennének vágyai ezen a földön. Olyan emberrel már többször találkoztam, aki nagyon bőszen tagadja, hogy neki lennének, de olyannal nem találkoztam, akinek igazából ne lennének vágyai. Tehát ez az érzés mozgat leginkább bennünket. És a reklámok is ezt a hiányt, ezt a vágyat bombázzák, és keltik fel bennünk akaratlanul is. A szomjúságot. Bár ott van bennünk. Szomjúság a sikerekre, az elismerésre, élvezetekre, dicséretre, arra, hogy fontos legyek valakinek, hogy szeressenek, hogy váljak valakivé, hogy alkossak valami maradandót, hasznosat az utókor számára, vagy legalább a gyermekeim számára tudjak valami értéket átadni. Ott van bennünk a vágy, hogy olyan emberek vegyenek körül, akik számára én oké vagyok, akik úgy, ahogy vagyok, elfogadnak és mégis szeretnek. És amikor beteljesülnek ezek a vágyaink, akkor egy darabig ez örömmel tölt el minket, utána szaladunk a következő vágy beteljesítése felé, mert a szívünk újabb vágyat szül, amit ki kell elégítenünk. Egy ige hirdetésben azt olvastam, hogy a muzulmán irodalomban egyenesen külön szó van az emberi természet vágyal teli énjére, úgy hívják ezt, hogy napsz. Vannak emberek, akiknek az egész életére tulajdonképpen csak ez az egy jellemző, hogy ezt a vágy énjüket hizlalják egy teljes életen keresztül. És ezt a vágy énjünket úgy hizlaljuk, hogy sokszor olyan helyen, ahol nem kellene, ott olyanban, ami csak ideig, óráig ad kielégülést. És tesszük ezt úgy, mintha közben elfeledkeznénk arról, hogy mi, kicsoda, aki legfontosabb ezen a világon, csak a vágyaink beteljesítésére koncentrálunk, és nem arra, ami mindezek mögött van. Mert igazából a mi mennyei atyánk teremtett meg minket úgy, hogy ott vannak bennünk ezek a vágyak, testi szükségek, vágy a biztonságra, a meghittségre, a kapcsolatokra, de legfőképpen az Isten belénk oltotta, belénk helyezte az önmaga iránti vágyat, hogy csak úgy leszünk teljesek, igazán boldogok, hogyha az Istennel, az élő Istennel valódi, személyes kapcsolatba kerülünk. És minden vágyunk erre az egyetlen egyre mutat. Nyugtalan a mi szívünk, amíg ő benne nyugalmat nem talál. Lehetnek élethelyzetek, amikor egy-egy vágy elemi erővel dübörög a szívünkbe, és elnyomja az Isten iránti vágyat. Mert lehetünk nagyon éhesek fizikailag, meg szomjasok, vagy lehetünk úgy, hogy valaki az útunkat állja, nem hagy érvényesülni bennünket, és így nem kapjuk meg a tiszteletet, a fontosságot, és haragszunk, legszívesebben ilyenkor leradíroznánk az illetőt a színről, és nem gondolunk arra, hogy igazából a vágyunk legmélyén mi van. Hogy ott van az Isten, és Isten után kiáltunk akkor is, amikor máshol keresgélünk. Vágyaink gyakran távol tartanak bennünket az Isten tisztelettől, mert csak azt tölt be, hogy a testi szükséget kielégítsem, és nem jut időnk az Istenre, az Isten tiszteletre. És az oldhatatlan szomjúságunk olyan utakra is rávisz bennünket, amikről nem szívesen beszélünk, én sem merném a saját életemből kiprédikálni ezeket az utakat, mert nem pozitív példák, hanem inkább negatív, bűnös, mindennapi megtapasztalások. Elfelejtjük, hogy a vágyaink gyökerei honnan erednek. Ki az, aki ismerést szeret, és ki az, aki be tudja, aki egyedül be tudja tölteni az életünket. Nem kicsit, hanem egészen. És nem ideig, óráig, hanem egy örökké valóságon keresztül. Mert a hiányunk gyökerei egészen elvezetnek az Édenkertig, ahol még megvolt a felhőtlen kapcsolatunk az élő Istennel, aki ott járt kelt a kert fái között, és az első emberpár nem csak hogy beszélhetett vele természetes módon, mint egyik ember a másikkal, hanem láthatta is az Isten színről színre. És ezt a mély vágyat, ezt az Isten utáni vágyat nem tudja betölteni semmi. Hiába lesz meg mindenünk ezen a földön, a szívünk mélye üresen marad az Isten nélkül. Tehát hagyjuk, hogy vágyaink oda hajtsanak minket az Isten közelébe, és bárcsak úgy tudnánk mindig jönni az Isten tiszteletre, az ő házába, hogy hozzá jövünk. És jó lenne a vágyaink mögött észrevenni az Isten kereső, hozzáhajtó szeretetét. Nagy kegyelem az egy ember életében, amikor eljut odáig, hogy nekem az Istenre van szükségem, az ő közelségébe vágyódom. Kegyelmi idő, kiemelt idő, amikor az emberben ez tudatosodik, hogy igen, nekem az Istent kell keresnem. Igen, az ő szava tud egyedül eligazítani az életemben. Igen, az ő jelenléte tud csak meggazdagítani, és a többi más semmit nem érve csak azután jöhet. A többi vágyat nem kell elnyomunk magunkban, nem kell letagadnunk, hanem jövünk az Istenhez, és ezek feloldódnak, megváltoznak, betöltődnek az Isten jelenlétében. Tehát vágyaink oda vihetnek minket az Istenhez, emlékeztetnek arra, hogy ő a gondviselő mennyei atyánk, hogy ő olyan Isten, aki az ő egyszülött fiát adta értünk, hogy vele újra kapcsolatba lépjünk. Krisztus pedig emberré lett, itt élt ezen a földön, és itt is halt meg, de harmadnapra feltámadott, és ott ül az Atya jobbján. Az én életemben is úgy volt ez, hogy a nagy nyomorúság hajtott be egy templomba, kezemben édesapámnak a gyászjelentésével, és így született meg a szívemben az első imádság, hogy Istenem, ha vagy, akkor most csinálj valamit. Nem valami komplett imádság, ámen se volt a végén, csak egy sóhaj, vágy az Isten jelenlétébe. Aki tud és akar csinálni, kezdeni velünk valamit, és nem csak valamit, hanem életet adni nekünk. A zsoltárost is igazából a maga nyomorúsága juttatta el odáig, hogy elkezdi keresni az Istent, elkezd vágyódni az élő Isten jelenlétébe. Temetéskor gyakran szoktam énekeltetni ezt a zsoltárt, hiszen aki elment minden élők útjára, az már megjelent az Isten színe előtt, és így vagy úgy már megszületett a döntés felette, hogy kárhozat vagy örök élet. Azonban, hogyha az életünknek a halál utáni részére toljuk az Istennel való találkozást, akkor ez már késő lesz, késői találkozás lesz. Az Isten most szeretne velünk találkozni. A zsoltárból kicsendül az is, hogy aki írta, annak az embernek az élete nem volt könnyű élet. Lehet, hogy hiányzott belőle, valószínűleg hiányzott belőle itt az igék alapján, erre lehet következtetni, a megbecsülés, a tisztelet. Olyan emberek vették körül, akik gúnyolódtak rajta, csúfolták még a hitét is. Azt mondogatták neki minden nap, hogy hol van a te Istened. Semmibe vették az életét. És ő maga is kérdez, hogy meddig, Uram? Hol vagy, Uram? Miért, Uram? Ez a zsoltár Kórák fiainak egyikének a zsoltára, és ez az ember nem kezd el azon dolgozni, hogy most ezeknek a őt csúfoló embereknek megmutassa, bebizonyítsa, hogy de hát én érek valamit, én vagyok valaki, hogy mennyit is nyomok a latba, hogy én most akkor nagyot alkotok, vagy legalább erővel, erőszakkal visszatámad, hogy föléjük kerekedjen. Nem ezt teszi a zsoltáros, hanem az Isten közelébe húzódik. Arra az egyetlen egy helyre, ahol igazán békességre lel a szíve. Valószínű, hogy ez a zsoltáros talán hitében is visszaesett ember, hogy csalódott, hiszen azt írja itt, hogy régebben hálaadással ő vezette az ünnepi sereget az Isten házáig. Most pedig talán egyedül van, és ezért is született meg benne ez a zsoltár. Messze van a templomtól, valahol a Hermon-hegységben rostokol. Oda száműzték, vagy oda bujdokolt el az emberek elől. Bizonyos, hogy kínokban, mert csüggett, és könnyhullatás a kenyere éjjel és nappal. De amikor az Istenre gondol, akkor felgerjesztődik a szívében a vágy, és megfogalmazódik ez a zsoltár, ez az imádság, és kiszakad az önmaga körüli forgolódásból. Megnyílik a szíve, és más perspektívából kezd el látni mindent. Mindent az Isten jelenlétében, és megtelik a szíve reménységgel és bizakodással. Ezt mutatja a zsoltárnak az utolsó verse. Különféle érzésekkel, gondolatokkal, indulatokkal jövünk ide az Isten tiszteletre. Mögöttünk van egy hét, vagy lehet, hogy valakinek egy hosszabb időszak is, míg eljutott ide. Mennyi történés, találkozás, mondat, amik ott kavaroghatnak bennünk, gyász vagy fájdalom, vagy átélt örömök, megtapasztalások. Amikor ide jövünk, ezek is távol tarthatnak minket attól, hogy Istennel találkozunk. Hiszen nem Istent keressük, hanem ott vannak bennünk ezek az érzések, és kérdéseinkre akarunk választ, megoldást, vagy akár lecsendesedést. Hogyha csak magunkat keressük, akkor a kérdéseinkre nem fogunk találni igazi válaszokat, csak téveseket. Hogyha csak a magunk kérdéseiről akarjuk a visszhangot meghallani, akkor sem találjuk meg az Istent. És ha csak emberek miatt jövünk, akkor egy idő után egész biztos, hogy csalódni fogunk, mert csak embereket fogunk találni. Az Isten tiszteleten is, csak a lelkészt, vagy csak azt, aki ott ül mellettem a padba, vagy csak azt, akivel utána beszélgetek, És ezek az emberek, mi magunk olyanok vagyunk, amilyenek, egyikünk sem jobb, sem rosszabb, csak mások vagyunk. De olyan jó, hogy ezeket az érzéseket, mindent oda vihetünk az Isten jelenlétébe, hogy ezek ne visszatartsanak, ne lehúzzanak, hanem ezek is vonzanak oda hozzá. Viszont ha úgy jövünk, hogy az Istent keressük, akkor vele itt találkozni is fogunk. Erre az Istennek számtalan ígérete van. Próbáltam megszámolni a Bibliába, egy konkordanciából, de meg se tudtam számolni. Nagyon sok ilyen mondatot találtam, hogy keressetek és találtok, zörgessetek és megnyittatik néktek. Így azt mondja az Isten, hogy engem keressetek és éltek. Vagy ez a bizonyosság, hogy kerestek engem és megtaláltok, mert teljes szívetekből kerestek engem. Vagy jó azoknak, akik őt várják, jó annak a léleknek, aki őt keresi. A sort sokáig lehetne folytatni, mert az Isten nagyon gyakran buzdít, bátorít bennünket az igéiben. És tudja azt, hogy az életünk akkor fog megoldódni, hogyha őt megtaláljuk és vele élünk. És ezekbe az igékbe, ígéretekbe kapaszkodhatunk is, amikor idejövünk. Még akkor is, hogyha elfogyott a lelkesedésünk. Akkor is, ha nem várunk semmit az Isten tisztelettől, csak unottan jövünk. Akkor is megtörténhetik a csoda, hogy eltalál az Isten igéje, és szól hozzánk, megérint, és ettől az érintéstől minden más lesz, megelevenedik az életünk. Ő még hagyja magát megtaláltatni azok által is, akik őt nem is keresik. Ismerős történet talán Spurgeonnek, a nagy igehirdetőnek a története, hogy ő hogyan is tért meg. Igazából egy hóvihar miatt tévedt be egy metodista templomba, ahol történetesen Isten tisztelet volt. Először csak nagy kapkodást látott, mert a hivatalos lelkész nem tudott megérkezni a hóvihar miatt. Csak egy cipész legény ment fel a szószékre, nem teológiát végzett, felszentelt lelkész, és hirdette az igét. Számára viszont ott és akkor megtörtént a nagy találkozás, amiben megváltozott az élete. Isten megszólította és elhívta őt. Nem így indult, de megtörtént a csoda. Mert az Isten tisztelet az a Istennel való találkozásnak a helye. Mindig lehetőség erre a nagy találkozásra. Jó lenne ennek megfelelően készülnünk rá. Talán emlékszünk még életünknek az első nagy randevújára, amikor izgatottan készültünk, műgonddal öltözködtünk, legalábbis én órákat töltöttem akkor a tükör előtt, hogy melyik lesz a legelőnyösebb öltözet. Az Istennel való találkozásnak az előkészítésére mennyi időt szántunk? Hogyha végig gondoljuk a tegnap esténket, vagy a lefekvésünket, vagy a reggelünket, hogyan készültünk? Vagy csak úgy beestünk ide? Vagy már előző este készültünk, szívünket öltöztettük, és örültünk neki, hogy de jó, itt az Istennel fogok találkozni. Viszont Isten tiszteletté lehet minden más hely is, ahol Istennel találkozunk. Lehet így Isten tiszteletté az otthonunk, vagy a munkahelyünk is, ha ott Istenhez fordulunk, ha ott imádkozunk, ha ott ő megszólíthat bennünket. A zsoltáros itt tulajdonképpen távol van a szent helytől, a templomtól, de az Isten nincsen távol tőle, és megszenteli ott azt a helyét, mert a templommá lesz. Hiszem, hogy az Isten így tudja megszentelni az otthonainkat, az életünket, ezt az Isten tiszteletet is. Csak merjünk benne bízni és hozzáfordulni. Mert igazából Isten keres minket, mielőtt mi még őt keresnénk. Ő szeretne velünk találkozni. Az Istennek nélkülünk is teljes az élete. Ő nem szorul rá a mi Isten tiszteletünkre, viszont mi rászorulunk, és ő tudja ezt, és ezért jön, hogy találkozzon velünk. Miért csüggesszel én lelkem? Miért nyughatatlankodol bennem? Bízzál Istenben, mert még hálát adok néki az én szabadítómnak, Istenemnek. Amen. Isten igéjére válaszként a 300. dicséret 3. és 4. versét énekeljük. A 300. dicséretünk harmadik verse így kezdődik: Csak te kellesz, én Uram. Köszönjük az drága Urunk, hogy te vagy az, aki keresel bennünket. Te vagy az, aki utánunk jössz. Te vagy az, aki behajtasz minket ide a templomba, magad elé kéred, mert beszéded van, mert elkészítetted ajándékaidat nekünk. Bocsásd meg, Urunk, amikor máshol keresünk. Bocsásd meg, Urunk, amikor azt hiszük, hogy minden meg tud elégíteni, de te utánad nem vágyik a szívünk. Könyörülj rajtunk, hogy minden vágyunk hozzád hajtson, hogy minden szükségünkből hálaadó imádság lehessen, ami veled kapcsol össze. Hiszen te tudod betölteni a szükségeinket, és te váltottad meg a mi életünket a haláltól és a kárhozattól. Urunk, eléd visszük a gyászolókat és a sírókat. Könyörülj meg rajtuk. Te beszélj az ő szívükkel. Te beszélj velük, és rendezd el, amit el kell rendezni. Te adj nekik élő reménységet, ami tovább mutat a síron, halálon és kárhozaton a te országod felé. Te adj nekik élő hitet, hogy magukat a te kezedbe tudják, hiszen ott vagyunk mi biztonságban egészen. És kérünk, hogy készíts minket az úrvacsorára. Hadd jöhessenek tőled, ami csendben elmondott imádságaink is. Ti azért így imádkozzatok: mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. A gyülekezet helyét elfoglalva hallgassa meg az énekkar énekét. amint láthatják a testvérek, megterítettük az Úr szent asztalát advent első vasárnapján. Éljünk ezzel a szent vendégséggel. Az Isten tisztelet után gyülekezeti ebédre várjuk a testvéreket, különösen azokat, akik ezt előre jelezték. Együttérző szívvel jelentem, hogy az elmúlt héten temettük el Botos László 57 éves testvérünket, Szabó Mihályné Zsóka nénit, 92 évesen hunyt el, és Szuhár Józsefné Szabó Erzsébetet, 81 évesen hunyt el. Isten vigasztalása legyen gyászoló szeretteikkel. Hirdetem azt, hogy az evangelizáció anyaga kapható, egyben megvan az egész hét, 100 forintos áron, külön az ötödik pénteki, a jövő hétre lesz majd készen. Meghívót adok át a Johannitáktól, jótékonysági hangversenyre szól Kárpátalja javára. December 8-án 17 órakor a Németajkú református templomban lesz, a plakát a hirdetőtáblán olvasható. Egy asszonytestvérünk árul egy szekrénysort, 5 darabból áll, koloniál utánzat, 40 ezer forintos áron, sportteremben megtekinthető. Jövő vasárnap Botos Csaba, nagy tiszteletű úr, testvér gyülekezetünkből. Somosdról jön, ő lelkipásztor jön ide prédikálni, körülbelül 10 érkeznek vele együtt. Kérünk jelentkezőket néhány éjszakára elszállásolni egy-két főt. Dr. Csia Kálmán lelkipásztor megkapta a Magyar Örökség díjat, amit december 15-én 11 órakor adnak át neki egy ünnepség keretében. Ma este 6:30 is lesz Isten tiszteletünk. Egyéb alkalmakat a kiosztott lapon találják meg a testvérek, külön felhívnám a figyelmet a holnap esti 6:30 női órára. A iratterjesztésünknél megtalálják a testvérek az adventi gyertyákat, amit a bajai lakóotthonba készítettek. Vásároljunk belőle, mert ezzel őket is segítjük. Valamint felhívom a figyelmet Erdélyi Lászlónak a CD-jére és a református énekek CD-kre, kazettákra. Az Isten tisztelet végén a harang Botos László, Szabó Mihályné és Szuhár Józsefné emlékére szólnak. Várunk még hittanos gyermekektől rajzolt karácsonyra, kórházi ápoltaknak és öregeknek. Végül készülődjünk az úrvacsorára. Énekeljük a 438. dicséretünk 6.-7. versét. A 438. dicséretünk 6. verse így kezdődik: Szállj le most mennyből életnek kenyere.